Múltkereső. Szerkeszti Novák Zoltán történész. A műsor támogatója az Ágyesz Kft.
Jó napot kívánok! Mai műsorunk első felében az elmúlt hét két fontos évfordulós eseményét elevenítjük fel. Ezt követően vendégünkkel, Romsics Ignác professzorral az 1946-os 47-es párizsi békeszerződésről beszélgetünk. Műsorunk végén egy kérdés hangzik el, amelyre válaszaikat a jövő hét végéig a múltkereső@marosvásárhelyi-rádió.ro e-mail címre, vagy a Facebookon a múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a Csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvutalmat sorsolunk ki.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Műsorunk első részében a Mementóban két novemberi eseményt elevenítünk fel. 1370. november 17-én első Nagy Lajos magyar királyt lengyel királlyá koronázták a krakkói székesegyházban. Uralkodása a középkori magyar királyság egyik fénykorát jelentette. Az ország belső békéje és dinasztikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését. Magyarország ekkor közelebb került a nyugat-európai országokhoz, aktív külpolitikája volt, és ennek meg hadjáratainak köszönhetően európai nagyhatalommá vált. Aktív és sikeres külpolitikája volt a lengyel politika is. Ebben a viszonylatban Nagy Lajos nagybátyja harmadik Kázmér lengyel király szövetségese volt, akinek halála után trónörökös hiányában átvette a lengyel trónt is. Lajos lengyelországi uralkodása nem volt feszültségmentes, mert figyelembe kellett vennie az akkor igen erős lengyel nemesség igényeit is, ezért gyakran volt konfliktus a király és a lengyel nemesek között. Ebben az időszakban a két ország között úgynevezett personál unióról beszélhetünk, ezt a közös uralkodó jelentette. A lengyel-magyar personál unió végül Lajos halálával véget is ért. Az 1865. november 18-án Kolozsváron megtartott országgyűlésen deklarálták Erdély unióját Magyarországgal. Az unió kérdése hosszú és kényes problémát jelentett a térség történetében. A török hatalma utáni felszabadulás után Erdély külön tartományként került a Habsburg birodalomba. Az 1848-as forradalom egyik alappontja volt az unió Erdély és Magyarország között, hogy Erdély kerüljön egységes állami közigazgatásba Magyarországgal. Többek között ennek ellenzése miatt robbant ki a konfliktus az erdélyi románokkal. A forradalom leverése után természetesen maradt a régi állapot, Erdély nem válhatott Magyarország részévé. Az osztrákokkal történő kiegyezés eredményeként végül sikerült elérni a magyarok által hőn óhajtott uniót. Ez viszont az erdélyi románok és szászok számára teljesen más jelentett, és ők saját nemzeti érdekeiket tartva szem előtt elutasították mindig is ezt az uniót.
És akkor összeroskadsz megint vele, mikor hited szerint vagy a legerősebb éppen, s míg kémleled, hogy szerinte vagy szerinted-e, addig tűröd, mint a ludak, hogy remegésig tépjen. Nagyapádtól örökölted jelnek ezt a kort, hogy nyavaj a baj, így holt idő a reszketés. Ami elhasadt, hitted, hitted, az pedánsan összefort. Ugyan nincsenek kapcsok, helyek, rendek is. A kedvek is csak vannak, mint egy halom sóder, de nincs sem ömleny, sem vérrög már legbelül. Nyugton bőrözik a pörkölt, s egy nagyon jó jel, a galambtúcnál egy denevér szárny megfeszül. És ekkor mégis összeroskadsz vele, mikor hited szerint vagy a legerősebb éppen, mint egy áztatótó kenderfoltos jege. Vonalban majd lassan ezerféleképpen, elrepedsz vonalban majd lassan ezerféleképpen, elrepedsz vonalban majd lassan ezerféleképpen.
baj a baj, így hold idő a reszketés. Ami elhasad hitted, az bedásan összefor. Ugyan nincsenek kapcsok, helyek, rendek és a kettek is csak vannak, mint egy halom sóvár. De nincs sem ömlet, sem bérröd már megbelül. Nyugton bőrözik a pörkölt, s egy nagyon jó jel. A kalambúz már egy denevér szárny megfeszül. És ekkor mégis összeroskadsz vele. Mikor hited szerint vagy a legerősebb éppen, minden áztapótó kettel voltos jegen. Erre felszólalban majd lassan ezerféleképpen. Erre felszólalban majd lassan ezerféleképpen. Erre felszólalban majd lassan ezerféleképpen.
Hitet szerint vagy a legerősebb éppen, s míg kémleled, hogy szerinte vagy szerinted-e, addig tűröd, mint a ludak, hogy remegésük tépjen. Elreped szonalban majd lassan ezerféleképpen. Elreped szonalban majd lassan ezerféleképpen.
A múltkereső mai meghívottja Romsics Ignác professzor Magyarországról, akivel az 1946-47-es párizsi béketszerződésű béketárgyalásokról beszélgetünk. Ugye 1946 nyarán elkezdődnek a tárgyalások. Magyarország milyen esélyekkel, milyen reményekkel vehetett részt ezeken?
Hát ha kicsit szabad előbbről indítani a beszélgetést, akkor azt mondhatom, hogy a második világháború alatt, különösen a második világháború első felében Magyarországnak jó esélyei voltak arra, hogy a trianoni határokat a javára módosítani fogják. Az angol békeelőkészítők és az amerikai békeelőkészítők kifejezetten arra törekedtek, hogy a határmenti döntően magyar területeket visszaadják Magyarországnak, és valamilyen megoldást találjanak ettől a nyelvterülettől távolabbi Székelyföldnek a problémájára. Ez nem jellemezte a szovjeteket. Különösen azután nem jellemezte, hogy 1941 nyarán a szovjet kérés ellenére Magyarország belépett Németország oldalán a szovjetul elleni háborúba, és végig egészen 1945 tavaszáig a németek oldalán maradt, a kiugrás nem sikerült, mint szemben Romániával, amelynek ez sikerült.
Ez volt egy ilyen nagyon erős ok, vagy voltak még más geostratégiai megfontolások is szovjet-orosz részről?
Voltak mások is, de röviden, tehát azt mondanám, hogy miközben a háború utolsó szakaszáig az angol szászok támogattak volna Magyarország javára határmódosítást, a Szovjetunió kezdettől fogva nem támogatott, és most válaszolva a kérdésre, ennek az egyik oka a magyar, hát idézőjelben mondva, magaviseleten vagy háborús politikán túlmenően az is volt, hogy a Szovjetunió nyilvánvalóvá tette, hogy feltétlenül igényt tart Beszarábiára, és azt várta a román kormánytól, ez a 44-es fegyverszünti tárgyalások során világosan kiderült, hogy egyszer is mindenkorra lemond Beszarábiáról, és ennek fejében a Szovjetunió kész volt arra, hogy Erdélyt átengedi Romániának. Már a fegyverszüneti egyezményben, a 44. szeptemberi román fegyverszüneti egyezményben ismeretes módon az a megfogalmazás került, hogy Beszarábia Szovjetunióhoz kerül, Erdély vagy annak nagyobb része Romániához a békekonferencia döntésétől függően. De tudni kell, hogy ezt az egymondatos megszorítást egy nagyon hosszú diplomáciai levélváltás előzte meg a szovjetek és Churchill, a britek, illetve az amerikaiak között, és hogyha nem inszisztált Churchill, és nem ragaszkodik ez a klauzulához az amerikai diplomácia, akkor már román fegyverszüneti egyezményben sem van benne. De minden esetre az, hogy ez így belekerült, ez egy kiskaput látszott mutatni, vagy egy lehetőséget Magyarországnak, és éppen ezért a magyar diplomácia 1945-ben már és 46 elején is egyetlen szomszédos állammal szemben fogalmaz meg területi igényeket, Trianonhoz képest is ez Románia volt.
Tehát a többi utódállammal szemben nem
is. A helyzet az, hogy Jugoszláviával szemben egyáltalán nem, ezt hát elég realisták voltak ahhoz, hogy azzal a Jugoszláviával szemben, amely egy közel milliós partizán hadsereggel segítette a szövetségesek győzelmét, esélytelen lenne délvidéken területeket igényelni. Csehszlovákiával szemben fölmerül, hogy esetleg meg lehetne próbálkozni ezzel, de Benesnek, aki ugye egy emigráns kormányt alakított a háború alatt nyugaton, nagyon jó kapcsolatai voltak, és látszott az, hogy nem fog sikerülni területeket szerezni. Utólag kicsi cinikusan talán azt mondhatom, hogy örülhetett a magyar diplomácia és Magyarország annak, hogy a nyugati szövetségesnek köszönhetően nem került sor a felvidéki magyarok egyoldalú kitelepítésére. Benesnek ugyanis az volt a célja, hogy a Szudéta vidék német lakosságához hasonlóan a dél-szlovákiai magyarságot is lehetőleg teljes mértékben kitelepíti. És ezt a nyugati szövetségesek megakadályozták, és ezután került sor a 46-os lakosságcsere egyezményre, amely rendezett keretek között egy 90-100 000 szlovák, illetve magyarnak a kicserélését oldotta meg a következő években. A Románia helyzete pedig az volt, hát nyilván a Szovjetunióval szemben, ahova a Kárpátalja került már 45-ben, tehát erről lemondtak a csehek, átengedték a Szovjetuniónak, nyilvánvalóan a Szovjetunióval szemben nem fogalmazott meg a magyar diplomácia területi követés, de Románia esetében az volt a helyzet, hogy Románia ugyanúgy részt vett a szovjetuniói háborúban, mint Magyarország, sőt jóval nagyobb erőkkel. Előnyére szolgált viszont az, hogy 44. augusztus 23-án Románia sikeresen kilépett ebből a háborúból, szembefordult az addigi szövetségeseivel, és a háborút úgy a győztesek oldalán fejezte be. Magyarország ezt nem tudta megtenni, ennek ellenére azt gondolta Magyarország, részben a román fegyverszünet egyezménybe, részben a háború alatti politikákra hivatkozva, hogy Romániával szemben egy partszimi területsávot vissza lehet kapni.
Milyen lépéseket tett a magyar diplomácia? Tárgyalásokat folytatott-e különböző felekkel, és hogyan készült a tárgyalás?
1946 elejére kész volt egy alternatív elgondolás, az egyik az 22 000 négyzetkilométert, a kisebbik pedig 11 000 négyzetkilométer partiumi területsávnak az átengedését igényelte, és hát a támogatás, vagy ennek az elérése érdekében magyar kormánydelegáció utazott április, illetve június között előbb Moszkvába, majd Washingtonba és Londonba is. És nagyon érdekes, hogy Moszkvában a szovjetek egy hát bizánci tárgyalási technikával elhitették a magyar delegációval azt, hogy ők támogatják ezt az elgondolást, és valóban a szovjet jedzőkönyv is tartalmazza azt, hogy Sztálin biztatja a magyarokat, igen, a román fegyverszünet alapján úgy néz ki, hogy itt mód van ilyen megoldásra, tárgyaljanak a románokkal. Nem mondják meg a magyaroknak, de azóta ezt pontosan tudjuk, és egy idő múlva akkor a magyarok is megtudták, hogy a diplomáciai tárgyalásokon a kulisszák mögött a szovjetek egyáltalán nem támogatták ezt, hanem kifejezetten az angolszászoknak a magyar barát álláspontjával szemben kifejezetten azt hangsúlyozták, és ehhez mereven ragaszkodtak, hogy a trianoni határokat kell román-magyar vonatkozásban helyreállítani. Ez már 45. szeptemberében kiderült, az angolok
engedmény nélkül.
Minden engedmény nélkül. Tehát ez a külügyminiszterek tanácsa, amely egy ilyen békelőkészítő fórum volt, először 1940. szeptemberében ül össze, a jegyzőkönyvet ismerjük, ebben a jegyzőkönyvben az áll, hogy az amerikaiak egy ilyen párcumi hatásává átengedését proponálják Magyarország javára, ezt a britek támogatják, és érdekes módon azok a franciák is támogatják, akik 1920-ban nem teljesen ezt az álláspontot fogadták el, és Molotovnak az érvelése, nagyon merev érvelése az, hogy szó sem lehet erről, a trianoni határokat kell visszaállítani, és akkor először a franciák vonulnak ettől vissza, az eredeti állásponttól, majd a britek is visszavonulnak, és végül az amerikaiak hát széttárják a kezüket, hogy egyedül maradtunk, úgy látszik, hogy a szovjeteket nem lehet meggyőzni. Ez az, amit a szovjetek nem mondanak el nekik, hanem 46 áprilisában azt mondják a Nagy Ferenc vezette békedelegációnak, hogy tárgyaljatok a románokkal. Hazatérnek, a magyar külügyminisztérium elküldi Bukarestbe Sebestyén Pál államtitkárát, aki Tatarescuval tárgyal többek között, és a tárgyalásokon világosan kiderül, hogy Románia sem a Székelyföld autonómiáját, sem esetleges partszimi területsáv átengedését nem fogadja el.
Tartunk egy rövid zenés szünetet, és majd ezt követően folytatjuk Romsics Ignáccal a beszélgetést.
És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Az ég mérges volt, a lány nevet, az ég nem látta mégis helyet, kínált neki az ég alatt, a lány úgy döntött, hogy itt marad, újra hasznosul minden darab, te is másból állsz, benned ragadt,
sok repes spájz, vagy válogat benned sok tavó, meg sok áldozat. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy. Káromkodja, az semmit se ér, feldobott kő, megdoblak kenyér. Egyetlen vagy én, egyedül vagyok, te egyedül vagy, egyetlen vagyok. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy.
A múltkereső mai meghívottja Romsics Ignác professzor, akivel a 1946-os 47-es párizsi békeszerződésekről beszélgettünk, és említettük, hogy hát távolról sem voltak annyira kedvezőek a kilátások. Mégis, amikor a korabeli dokumentumokat vizsgáljuk, itt Erdélyben is, Székelyföldön is elég nagy reményeket tápláltak az emberek annak irányában, hogy talán számukra kedvező döntés születik majd Párizsban.
Hát nem először a magyar történelemben, és úgy tűnik nem is utoljára, a magyar közvélemény dezorientált volt, illetve hát megalapozatlan illúziókat táplált. Készült közvéleménykutatás 1946 tavaszán Gallup mintára Magyarországon arról, hogy ki mit remél, és hát az embereknek fele, vagy több mint fele azt gondolta, hogy hát minimálisan a partizán határok Nagyvárad, Aradsáv az vissza fog kerülni, de 50% azt gondolta, hogy Kolozsvár is vissza tud kerülni. És hogyha az erdélyiből befutó, erdélyi magyar politikusok részéről befutó jelentésüket nézzük, partizánból Kolozsvárról, akkor azt látjuk, hogy a hangulat itt is abba az irányba mutatott, legalábbis a partizánsáv, vagy minimálisan a partizánsáv vissza fog kerülni. Miközben a diplomáciai tárgyalásokon már 45 végétől jól látszott, hogy erre minimális az esély.
Hát a Székelyföldet is most napokban olvastam ilyen típusú dokumentumokat, hogy óriási csapásként éri a párizsi tárgyalások híre, és gyakorlatilag ez majd változtat az a román kommunista párt helyi megítélésén.
Ott ugye a Székelyföldnél arról, hogy az Magyarországhoz tartozzon, erre reális esély nem volt, és ezt a magyar politika sem gondolta, mert a koridoros megoldás, amit 40-ben alkalmaztak, és ami a két háború közötti tervekben is fölmerült, ugye ott ez a koridort egy román többségű terület nélkül nem lehetett megoldani. Tehát ezt nem nagyon, Székelyföld esetében inkább autonómiában gondolkodtak Románián belül, de folytatva az előző sort, ugye Moszkvából hazatérve és a bukaresti tárgyalások megkúsulása után a magyar delegáció elmegy Washingtonba is. És ott mondják meg az amerikaiak a magyar delegációnak, ezt is Nagy Ferenc vezeti, hogy ők támogatnának egy ilyen pártszömi határmódosítást, de a szovjetek ellenállnak, ezért úgy látszik, hogy erre nincs mód. Ha a szovjetek mégis meggondolnák magad, akkor ők ezt támogatnák. És hát lehetett tudni, hogy ez azt jelenti, hogy nem lesz belőle semmi. Az erdélyi dosszié le van zárva. Ugyanezt történik Londonban is. Ezek után, 1946 nyarától tulajdonképpen nem igen lehetett reménykedni abba, hogy, hogy határmódosítás lesz. Ennek ellenére, amikor a békekonferencia megkezdődik 46. július végén, augusztus elején, akkor a magyar külügyminiszter Gyöngyös János beterjeszte ezt a 22-11 ezer négyzetkilométeres igényt, majd amerikai tanácsra ezt mérsékli 4 ezer négyzetkilométerre, ami egy nagyon keskeny sáv volt, de ebbe is benne volt Szatmárnémeti nagyváros, Arad, de ezek a nagyvárosok benne voltak, nagymért döntően magyar lakossággal. A román delegáció, és nem csak a román delegáció, hanem a nagyhatalmak közül a Szovjetunió, Franciaország azonban ezt se fogadják el.
1949-50-ben több perre is sor került Romániában, és markáns, íres, ismert magyar értelmiségeket azzal váltottak, hogy háttéranyagokat készítettek a béketárgyalásokra. Erről mit lehet tudni?
Hát azt kell mondanom, hogy ezek nem voltak megalapozatlanok. Tehát a magyar...
Valog Edgár Csögör.
A magyar, hát és legfőképpen Demeter Béla, Márton Áron. Tehát hogyha valaki vizsgálja a magyar békelőkészületeknek az iratanyagait, amelyek megtalálhatók Budapesten, akkor én is vizsgáltam, inkább így mondanám, akkor jól látja azt, hogy egy nagyon szoros kapcsolat volt az erdélyi magyarság vezetőivel, és nem csak a baloldaliakkal, hanem a két háború közötti minden irányzatnak a képviselőivel. Itt az egyik összekötő, aki ebben nagyon aktív volt, és aki a magyar béke delegációt egyébként az erdélyi Márton Áron és másoknak a véleményére alapozva egy sarkosabb, radikálisabb kiállásra próbálta ösztökélni, és arra, hogy az erdélyi magyarság képviselőt is hívják meg Párizsba, ez Demeter Béla volt, aki egyébként ezért utóbb az életével fizet.
Akkor tehát készültek különböző statisztikák, ilyen típusú háttéranyagok?
Ahhoz hasonló békelőkészületek voltak Budapesten, mint 1919-ben. Ismét azt hitte a magyar vezetés, hogy lesz jelentőség annak, hogy milyen anyagokat gyűjtenek össze a háború alatti magyar politikáról, az etnikai viszonyokról, a lakosság közvéleményéről, a vasúthálózatról, stb. És ezek, mondom, tanulmányozhatók, de hát ezekre az anyagokra nem volt kíváncsi senki, meg azokra az alternatív javaslatokra se, amit Erdély autonómiával vagy függetlenítésével kapcsolatban dolgoztak ki. Annak ellenére, hogy ugyanezek az elgondolások a háború első szakaszában Londonban is és Washingtonban is fölmerülnek. Ugyanezek a tervek, ami a magyar oldalról, csak hogy a háború végén egészen más volt már Magyarországnak a helyzete, mint a háború első szakasz. És az is látszott, hogy a szovjetek uralják egész Közép- és Kelet-Európát, tehát hiába gondolnak valamit az amerikaiak, hogyha a térséget katonailag ellenőrző Szovjetunió azt mondja, hogy nyet, akkor abban nem lesz semmi.
Ha már Szovjetunió, akkor a hallgatókat biztos érdekli, és sokukban megfogalmazódik a kérdés, hogy mit tudtak volna tenni, vagy mit tehettek volna a magyar kommunisták, akik ugye rendelkeztek szovjet kapcsolatokkal, vagy tettek-e valamit, próbálkoztak-e?
A magyar kommunisták olyan mértékben a szovjet politika függvényei voltak, hogy ebben a kérdésben szinte azt merem mondani, hogy önálló véleményük nem volt, hanem a szovjet politika változásainak a függvényében módosítgatták az álláspontjukat. Ez egyébként már a két háború között is így volt. Amikor a Szovjetuniónak az volt az érdeke, hogy mondjuk Romániával szemben valami erőt mutasson, majd destabilizálja, akkor a magyar kommunisták támogatták a nemzetiségek önrendelkezését, Erdély függetlenítését, mert ez volt a Komintern álláspontja. Amikor megváltozik a szovjet álláspont, akkor Révai József is más mond. És ez így van 45 után is. Amikor a szovjet kommunisták hazajönnek, 45 végén kialakul egy elég élénk sajtóvita Magyarországon arról, hogy az új helyzetben akkor mit lehet kérnünk, és a kisgazdáknak is, a Kovácsi Nemzeti Parasztpártnak is van egy etnikai álláspontja, és ezzel szemben Révai már 45 karácsonyára kijelenti, hogy szó se lehet semmiféle revízióra, a feladat nem ez, hanem a proletár internacionális testvériség, és így tovább. De miután hazatér a magyar kormánydelegáció Moszkvából, ahol egyébként a kommunistákat is megvezetik, tehát ők se tudják pontosan, hogy most mi a szovjet álláspont, utána hirtelen a kommunisták is módosítják az álláspontjukat, és azt képviselik, amit addig a többi párt, hogy Romániával szemben partizán sávot akkor igényeljük.
Akkor ezzel lezárultak a párizsi béketárgyalás, és hát Magyarország számára ugyancsak a Trianonhoz hasonló.
Teljes mértékben a Trianon határokat kapta Magyarország egy apró módosítással, de az Magyarország kárára történt, hogy Pozsonnyal szemben három falut Csehszlovákiához csatoltak Pozsony biztonságának az érdekében.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy a párizsi béketárgyalások eredményeit esetleg későbbiekben hol vetették föl, vagy hol volt mondjuk itt a téma, tehát mondhatjuk azt, hogy Helsinki-ben, 75-ben végül is egyfajta olyan megnyilvánulásra került sor, hogy újra elismerték, vagy újra...
Hát ugye Helsinkinek a jelentősége kettős volt, az egyik az, hogy a európai államok és Egyesült Államok is minden külső kényszer nélkül elfogadták azt az elvet, hogy a második háború után kialakított határokat erőszakos eszközökkel nem változtatják meg. Ez benne van. Ez a Szovjetuniónak nagyon fontos volt, mert ezáltal kapott egy újabb legitimációt az ő befolyási övezetére. Ugyanakkor a dolog másik oldala pedig az volt, és ezt nem kalkulálták teljesen előre, hogy az emberek és az eszmék szabad áramlása az milyen destabilizáló tényező lehet belül a Szovjetunióban és a Szovjetunió keleti blokkjában is. Egy idő után a Nyugat erre rájött, és erre hivatkozva eredményesen lazította föl mondjuk a szovjet blokkot, és törekedett a szovjet befolyás visszaszorítására.
De hát ez már egy másik beszélgetés témája, Romsas Ignác, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Múlt heti játékunkban Károly Róbert magyar királyról kérdeztünk, a nyertes Kovács Ilona a nyereményét átveheti a rádió portáján. Műsorunk első felében az Erdély és Magyarország közötti unióról beszélgettünk, és említettük, hogy a románok folyamatosan elutasították ezt. Kérdésünk ide kötődik, és így szól, milyen okból kifolyólag utasíthatták el a románok Erdély és Magyarország unióját 1848-ban, illetve 1848 után? Tehát miért ellenezték a románok Erdély és Magyarország unióját a 19. században? Válaszoljukat a jövő hét végéig a Múltkereső, kukacmarosvasarirádió.hu e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a Csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvutalmat sorsolunk ki. Jövő heti meghívottunkkal, Széchenyi Andrással a két világháború közötti magyar filmgyártásról beszélgetünk. Novák Csaba Zoltán hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!